Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk itt a Korona FM 100-on 2014. április 19-én 10 óra múlt 7 perccel. Én Mike Szilvi vagyok, és Vörös István főszerkesztőnk nevében. Nézzük, hogy milyen témákkal várom önöket a mi magazin műsorunkban. A mai műsorunk központi témája egyébként, ahogy már az előző órában is említettem, a kalocsai művészet és a kultúra lesz. Készül ugyanis annak a sorozatnak a harmadik kötete, amely mindezt keretbe foglalja. Idén harmadik esztendeje. A kalocsai szó és kép antológia közelgő új kötetéről a szerkesztő bizottság képviseletében Balogh Csaba Zoltánnal beszélgetek néhány perc múlva. A tavasz és a jó idő beköszöntével előbújnak a kalocsai gerilla kertészek is, akik a várost kettészelő vajas csatorna kubikus park melletti park szakaszát fogadták örökbe és gondozzák szépen. Teszik ezt a lokálpatriotizmusból, társadalmi munkában. A programról, illetve a mozgalomról és az idei első akcióról beszélgettünk a Főgerillával, Bolvári Ferdinánddal.
Látja mindenki, hogy milyen munkában kell éppen bekapcsolódni, és utána mindenki, úgy szoktuk csinálni, hogy ami van otthon, nekem volt most 3 liter vörös borom, a térő megmaradt, azt én felhígítottam jó erősen szódával, azt megittuk, szalonnál sütöttünk, tehát így összehoztunk mindent.
Mindjárt jönnek a részletek. Visszakanyarodva a felvezetésben említett kalocsai kulturális témához, ha már szóba került az antológia, beszélgetni fogunk a kötet szerkesztő csapatának ugyancsak oszlopos tagját képző Gróp József költővel is, aki többek között elárulja majd nekünk, hogy miért elmaradhatatlan elemei a verseinek a műveit felvezető mottók például.
Előbb megíródik a vers, és utána teszek oda mottót, ami tartalmilag kapcsolódik ahhoz. Másrészt pedig ezek olyan idézetek mindegyik, amit én szeretném, hogyha minél több emberben megragadna.
Ez tehát a mai Turmix témái dióhéjban, hamarosan jövök a részletekkel, tartson velünk a koronában.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
90-es évekbeli klasszikusok, még 80-as évekbeli klasszikusok, akkor a Pet Shop Boys mindenképpen oda sorolható, ők daloltak itt a koronában, 2 perc múlva 4:11, ez pedig Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. A Kalocsai Szó és Kép című antológia már 2 éve, hogy a városban a karácsonyaféle különleges előfutárává vált, a helyi és a környékben élő alkotók munkáit kiadványba foglaló anyagon az első könyv megjelenése óta ugyanaz a szerkesztői Kemény Mag dolgozik képviseletükben. Most a stúdióban köszönhetem Balogh Csaba Zolgetánt, aki az idei kötettel kapcsolatban hozott nekünk izgalmas fejleményeket. Szép napot kívánok!
Szép napot kívánok én is a hallgatóknak!
Na hát mielőtt rátérnénk mindjárt a harmadik kötetre, egy kicsit utazzunk vissza az időben, jó? Egyenesen az első kötet megjelenése előtti időszakra. Milyen történelmet írt le a könyv? Kinek az ötlete volt, hogy kell egy ilyen alkotás, ami összegyűjti a helyi alkotók műveit?
Eredetileg nem a helyi alkotók műveit gyűjtötte volna össze ez a kötet, hanem mindössze 4-en szerettünk volna karácsonyra egyfajta emlékkönyvet, vagy valamiféle olyan megjelenési formát prezentálni, amely valamilyen úton, módon tükrözte volna az ünnep hangulatát. Aztán utána végül is ez nem valósult meg, hanem hívtak a szerkesztőtársak alkotótársokat, és aztán abból jött létre valójában ez az első kötet, amely 2012 karácsonyára jelenhetett meg. Az egésznek a mozgatórugója és az egésznek az atya, a Németh Sándor helybéli tanár és költő, aki tulajdonképpen az egészet mozgatta.
Vissza tudnak arra emlékezni, hogy melyik volt az első mű, melyik volt az első írás, amire rábögtek, hogy ez szerepelni fog az első antológiában?
Ez nehéz kérdés, mert először mindenki a saját dolgait prezentálta, és aztán utána, aztán ahogy bővült a kör, természetesen hát találtunk érdemes alkotásokat. Én azt így nem tudnám megmondani, hogy melyik volt a legeslegelső, és nem is mernék rá vállalkozni. De igazából, tehát a gyűjtemény megszületett, és aztán abból válogattuk össze azt az első kötetet, amely annak idején még 270 oldalnyi terjedelmet jelentett. Akkor még kerestük az alkotótársakat, hívtunk magunkhoz embereket. Ma már pályázat útján lehet ehhez a könyvhöz hozzájutni, illetve a könyvbe bekerülni.
Mondhatom azt, és remélem, hogy nem sértek meg vele senkit, hogy szerintem önök sem gondolták volna, hogy az antológiának ekkora sike lesz, mint amilyen sikertörténetet eddig befutott.
Nem gondoltuk valóban. Az első az volt az, amitől igazán meglepődtünk, aztán utána volt egy megtorpanás, legalábbis gondolkodtunk rajta, hogy milyen időközönként fogjuk megjelentetni, de úgy ítéltük meg, hogy meglehetősen széles a skála, tehát nagy a műveknek a bősége itt a környéken. Ezt az egyik tavalyi alkotótársunk nagyon szellemesen azt mondta, hogy itt nem csinálják a kultúrát, hanem itt van kultúra, tehát volt miből meríteni, és ezért mertük vállalni azt, hogy ha minden igaz, akkor évente fogjuk megjelentetni ezt az antológiát.
Kalocsa és környéke ebből a szempontból tényleg jó táptalaj? Tehát tényleg itt terem a kultúra?
Valóban, valóban. És nem beszélve arról, hogy mivel, hogy a kiírásban is úgy szerepel, hogy Kalocsához kötődő emberek is ide tartozhatnak, tehát itt, mivel, hogy a város ugye iskolaváros, régen még a honvédségnek is jelentős szerepe volt abban, hogy sokan megfordultak itt, sokan kötődnek valamilyen szálon itt a városhoz, ezáltal tudtunk olyan alkotókat hívni, illetve be tudtunk választani olyanokat, akik lehet, hogy csak gyerekkorukat töltötték itt, lehet, hogy csak életük egy bizonyos szakaszát, a kollégiumi időszakot, vagy a katonai időket, attól függetlenül, tehát a városhoz van kötődésük, és ezért érdemes alkotásokat tudtunk megjelentetni az első két kötetben.
Mi a recept, hogy mi alapján lehet tényleg gyakorlatilag a nulláról elindult, és Kalocsa egyik legjobban várt könyve, most már idén 3. éve az antológia. Mi a recept, hogy kell egy ilyen kötetet, egy ilyen gyűjteményt összeállítani?
Hát tulajdonképpen az egyfelől ugye az emberek viszik a hírét, egymásnak adják az információt, másfelől hát mi is mondom, kerestük elejével azokat az alkotókat, akik szóba jöhetnek, és vannak azért komoly és jó felfedezéseink, főleg a második kötetben, mert ugye az első kötetben tehát voltak olyan alkotók, akik ugye a kalocsai grémiumhoz hozzátartoznak, vagy legalábbis tudják az emberek róluk, főleg a képzőművészek azért valamelyest ismertek, hiszen a Kalocsa Art, mint korábbi kiállítási sorozat, az azért nagyon jól prezentálta azt, hogy milyen képzőművészeti élet folyik a városban. Az irodalmárok pedig hát a könyvtárban, illetve hát az internetes oldalakon találkoztak egymással, és így jöttünk össze.
Szempont volt egyébként mindjárt, amikor már arról volt szó, hogy akkor ebbe több író, több költő alkotása kerül majd ebbe a gyűjteménybe, hogy a képzőművészet is benne lett, vagy ez már egy későbbi ötlet?
Nem, ez az eredetiben is benne volt, hiszen a szerkesztő bizottság, vagy ne, talán ez egy nagyon rossz szó, de a szerkesztő körében Kis István, mint képzőművész tanár ott van, tehát ő szorgalmazta azt, és ő tudta is, hogy kiket kellene leginkább meghívni ebbe a kötetbe. Tehát ilyen értelemben ez az első pillanatban is megvolt. Az eredeti elképzelés szerint hát ő lett volna a negyedik társunk, aki nem csak írással, hanem képzőművészeti alkotással jelent volna meg abban a bizonyos el nem készült kalocsai üdvözlő jellegű vagy emlékkönyvben.
Mi az, amiben változott a kötet? Mi az, amiben más a második az elsőhöz képest, és mi az, amiben a soron következő harmadik kötet más lesz?
Hát a harmadik kötet gondolom nem lesz alapvetően más, mint az első kettő, viszont annyi újdonság van, hogy egy kicsit korábban írtuk ki a pályázatot, kicsit rövidebb a határidő a jelentkezésre. Május 31-én éjfélig meg kell érkezni minden alkotásnak, amely szeretne bekerülni a kötetbe. Valószínű, hogy a szűrés, ha túlságosan sok alkotást kapunk, erősebb lesz, mert a példány, tehát az oldalszám az eléggé behatárolt. Idén is túlléptük, tehát 270, most 320-nál voltunk az idén, ami azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy túl sokkal meg tudjuk növelni ahhoz, hogy ez még ilyen áron átadható legyen. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a minőséget fogja javítani, hogyha erősebben válogatunk.
Lesz-e most valamilyen téma megkötés?
Nincs, most sincs. Az elsőben is tulajdonképpen azért, mert akkor karácsonyra szerettünk volna megjelentetni egy kötetet, akkor benne volt ez, de végül is már ott is elsikkadt. A karácsony gondolata, vagy az ünnephez tartozó érzelmek felvonultatása megjelenik az első kötetben, de igazából a másodikban már nem volt kritérium, és ma sem az. Tehát a mostani kiírásunk sem tartalmaz semmiféle műfaji vagy témabeli megkötést.
Azok közé tartozok, akinek a polcán egyébként ott pihen az antológia, az első, illetve a második kötet is, és ugye mind a kettőben hát úgymond van átfedést, hogy ugyanazok az alkotók visszaköszönnek a másodikban is, akik az elsőben is szerepeltek, ők gondolom a harmadikban is jelentetnek majd meg saját műveket, amire így igazából kíváncsi lennék, hogy azért közeledik hamarosan a lejárati határidő, hogy vannak-e már új arcok, vannak-e már új nevek, akikkel most találkoztak a harmadik kötet kapcsán?
Hát az igazság az, hogy nem ez az időszak az, amikor még a igazán megindulnának a pályázatok, de már van beérkezett pályázatunk. Ezt el kell mondanom, de ez egy olyan alkotó, aki régebbi kötetben is részt vett, és hát örülünk neki, hogy már reagált és várta, hogy a kiírás megjelenjen.
Tavaly karácsonykor, amikor a második kötet megjelent, akkor már terben volt, akkor már tudták, hogy lesz egy harmadik?
Hát erősen lehetett sejteni. Igazából erősen lehetett sejteni, mert úgy gondoljuk, hogy nincs értelme most, amikor tényleg jól megy a dolog, de hát amikor tényleg igazán van érdeklődés iránta, akkor nem lehet ilyet abba hagyni. Ezért is bírtuk rá tulajdonképpen Németh Sanyi barátunkat, hogy tavaly, hogy hát akkor nem két évenként, nem három évenként, vagy még szélesebb időintervallumokban kell megjelentetni ezt, hanem akkor legyen egy olyan antológia, ami éves betekintést mutat a helyi kultúrába.
Hogyan lehet bekerülni a harmadik antológiába?
Pályázattal. A pályázatot egy bizonyos e-mail címre kell elküldeni, ami a kiírásokban megjelent, és aztán végül is utána, ha mindenki, aki elküldte az alkotásait, akkor bírálat alá kerül. Költeményből maximum 10-et lehet küldeni, prózai alkotásokból 5-öt lehet küldeni, A bekerülési határ a költemények esetében 7, a prózai alkotások esetében pedig 3 darab. A képzőművészeti alkotások közül pedig 6 lehetséges. Itt általában grafika, festmény, szobor, vagy egyéb más képzőművészeti alkotás, tehát szőtes, mozaik, vagy bármi lehetséges, amelynek a fotóját kérjük, és ebből legfeljebb 3-at tudunk megjelentetni. Azért, mert azért szeretnénk, hogyha egy bizonyos határon belül maradna a kötet.
Meg is említhetjük az e-mail címet, ahova elküldhetik a pályaműveket az alkotók.
Szokepkalocsa@gmail.com, ennyi az egész.
Ide várják az alkotásokat. Egy kicsit arról meséljen nekem, hogy hogy kell elképzelnünk magát a munkát, amikor a szerkesztőcsoport odaülnek egy asztal köré, és akkor mindenki elmondja, hogy melyik a kedvence, melyik tetszett a legjobban, és akkor ott viták vannak? Vagy leginkább megegyezik a véleményük a szerkesztőcsoportban lévőknek?
Először mindenki megkapja az írásokat, tehát talán az irodalmi alkotásokkal kezdeném. Az irodalmi alkotásokat úgy szoktuk elbírálni, hogy mindenki megkapja, kinyomtatva, odahaza többször figyelmesen elolvashatja, és 3 kategória van, az egyik az, hogy igen, nem, vagy esetleg bekerülhetne. Akkor ezt mindenki eldönti, és aztán utána a szavazatok arányában lehetséges ez. Természetesen a viták, amikor e fölött vannak, azért van, amikor teszünk engedményeket. Tehát amikor valaki egy művet az esetleg bekerülhet még kategóriába tesz, abból könnyen meg lehet, hogy igen lesz a végén, úgyhogy mindenki rámond, rábólint. A képzőművészeti alkotásokat az pedig nagyon egyszerűen úgy szoktuk, hogy mivel digitális formában kérjük mindegyiket, mert kivetítjük, és aztán utána szavazunk, ahogy megjelennek az alkotások előttünk. Hát lehet, hogy ez egy szubjektív megoldás, de végül is hát azt hiszem minden zsűri így csinálná. Tehát muszáj megnézni a képet, muszáj megnézni az alkotást, és aztán volt már olyan, hogy kértünk például ugyanattól a művésztől más valamit, mert úgy ítéltük meg, hogy a kötet jellegében tehát nem fér bele, vagy nem egészen mutatna. Aztán volt olyan, hogy fájó szívvel, de a mérete, vagy nem tudom, tehát egyéb oknál fogva, tehát azért arra is figyelünk, hogy a nyomdai megjelenítés milyen lesz, ki kellett hagynunk.
Épp ezt akartam mondani, hogy az önök munkája olyan, mintha tényleg zsűrizének. Szokott olyan lenni, hogy esetleg elolvassák azt a pályaművet, elolvassák azt a verset, azt az alkotást, és valami eszükbe jut valamilyen instrukció, és ezekkel ellátják azokat, akik írták ezeket a műveket?
Igen, tehát voltak olyan alkotók, akiket utána, tehát a bírálat után azt mondtuk, hogy jelentkezzenek, hogyha szeretnék, hogy megjelenjen a mű, és aztán megbeszélték, tehát főleg Németh Sándorral, hogy mi az, amiben változtatni kellene, vagy mit lehetne még esetleg rajta jobbítani, javítani. Én magam is voltam olyan szerzővel kontaktusban, amikor ugye segítséget nyújtottam, illetve vagy kellett valamiféle mondani, hogy milyen legyen a mi elvárásunk szerint. Nyilvánvalóan, hogy ez nem jelenti azt, hogy beleavatkozunk az alkotás folyamatába, de a jobbítás célja az mindenképpen fontos, az, hogy stilárisan, hogy minden szempontból gördülékenyebb, elfogadhatóbb legyen, az azért számít.
Ki az, aki a szerkesztőnényesből, a zsűrik közül mondjuk így a legkritikusabb, aki a legkeményebb diót, akit ezt egyébként talán úgy nehéz lehet meggyőzni?
Hát nem vagyunk könnyű esetek, szerintem a magunk területén egyikünk sem, mert mindenkinek határozott véleménye van. Mondjuk Sanyi az azért eléggé keményen szokott kritizálni, tehát amire ő azt mondja, hogy amen, az azért lehet, hogy tényleg úgy is van.
És gondolom, hogy az önök munkájában, tehát abban számban nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon sokat szoktak vitázni. Szerintem azért olyan szakemberek vannak ebben a kis csapatban, hogy egyetértenek egymás véleményével, elismerve egymás munkáját, úgyhogy könnyű együtt dolgozni ebben a szerkesztő csapatban.
Tiszteljük egymás véleményét, ez kétségtelen, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy mindenki meg tudja magyarázni azt, hogy mit miért gondol. Tehát ez egy nagyon fontos lépés, tehát nem szimpátia, vagy nem tudom, milyen más szempontok lennének. Neki itt a kiválasztásnál, hanem valóban lehet azt tudni, hogy mi az, ami miatt ezt egy-egy művet választunk, és mi az, ami miatt esetleg nem igazán gondoljuk, hogy bekerülhetne a kötetbe. Nem is arról van szó, hogy azok nem jó művek, vagy nem tetszenek nekünk, hanem talán a kötet egészében nézve is, tehát azért kell, hogy legyen egyfajta nívó, egy bizonyos szint, annak meg kell lenni ahhoz, hogy ez a kötet majd 20, 30, 50, 100 év múlva is tényleg Kalocsa egyik jelentékeny kulturális produktuma legyen.
Nagyon sokat szem, sőt ugye a legtöbb az, ami benne van a kötetben, maga a tartalom, viszont nagy hangsúlyt fektettek ugye a borítóra. Mindez ideig lehet-e már kulisszatitkot tudni, vagy bármit lehet-e már tudni a harmadik antológiával kapcsolatban?
De a külső megjelenése szerintem hasonlítani fog, amennyire eltért az elsőtől a második, az csak egy kis változtatás. Feltehetően úgy gondoljuk, hogy a grafikai tervező is ugyanaz lesz, tehát és a kép, amely megjelenik az elején, tehát a Rök Károly féle téli kalocsai kép, az egy emblematikus kép számunkra, és talán nem biztos, hogy ha a tizedik évet is megírja ez a kiadás sorozat, akkor is ez lesz rajta, de szerintem most a harmadikon még biztos, tehát nagyon-nagyon valószínűsítem, hogy ez lesz a külső megjelenés. Egyébként minél többször jelenik meg, annál inkább ezt fogják keresni az emberek, tehát ez a hozzátartozik.
Tehát védjegye lesz tulajdonképpen.
Így van, így van. Annak ellenére, hogy nem, a kép maga nem védjegy jellegű, tehát egy kicsit lehetne változtatni. Volt már javaslat arra, hogy talán lehetne olyan megoldást találni, hogy valamely úton, módon, valamely benne lévő alkotás, egy-egy alkotást kiemelnénk. Tehát ezt azért eléggé nehéz megítélni, hogy melyik legyen az, ami tényleg egy kötet címlapjára is való. Mert azért tehát sok alkotás van, de nem biztos, hogy mindegyik címlapként alkalmas lehet. Úgyhogy ez viszont bevált, és nagyon tetszik mindenkinek, úgyhogy úgy
tetszik,
gondoljuk,
bizony,
hogy maradni fog.
És legyen belőle még 10, sőt, még annál tovább is. Most, ahogy már ugye említette, hogy egy-két pályamű érkezett be, hogy ez az időszak azért még nem az, amikor úgy egymás után, egymást érve jönnek a pályaművek. Mégis lehetek esetleg satszolni, már mikor jelenik meg a harmadik kötet?
Hát szeretnénk kicsit korábban megjelentetni, azért is rövidebb a határidő, illetve korábban kezdtük, tehát az írók számára, illetve a képzőművészek számára nem kevesebb az idő, hanem inkább magunknak adtunk egy kicsit többet, és november végén szeretnénk, hogyha ez kijönne a közönség elé. Annál is inkább, mert úgy éreztük, hogy a karácsony előtti utolsó pillanatban az már egy kicsit a rendezvények sokaságában el tud vészni. De úgy gondolom, tehát, hogy aki még utána keresi, még lehet akkor utóbb rendelni meg. Tehát minden lehetőségünk meg lesz arra, hogy az érdeklődést kielégítsük.
Meg hát egyébként is, akkor karácsonyra mindenkinek biztosan oda tud kerülni a fa alá ajándékként a harmadikét. Tehát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elmondta nekünk a részleteket, és jó munkát kívánok önöknek mindenképpen a folytatásban.
Köszönjük szépen.
Folytatódik tovább a Turmix. I had a dream the other night about how we only get one life. Woke me up right after two. Stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. But you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. I drank too much. Call it a temporary crutch. We've
Killing me, and if we only die once, I wanna die with you. Yeah.
Felvétele szólt itt a koronában 5 perccel múlt el, 10:30. Ez pedig a Turnix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk, ahol a központon továbbra is marad a kultúra. Arról már ugye több ízben is beszámoltunk, hogy Szűcs Brigitta az Ita kezdeményezésére. Idén Kalocsán más volt a költészet napja, mint korábban. Ő volt az ötletgazdája, ugyanis a múlt pénteken tartott verskommandó kezdeményezésnek, amelynek lényege abban állt, hogy a város szívében járókelőknek vers részleteket osztottak ki, valamint költeményeket olvastak fel hosszú órákon át a pulpitusnál. Volt azonban egy ettől konvencionálisabb része is a helyi programoknak, nevezetesen a rendhagyó óra, amelyen a középiskolások találkozhattak Gróf József kalocsai költővel. A poéta, aki egyébként korábban már említett Kalocsai Szó és Kép című antológia szerkesztőgárdájának tagja, rendhagyó formában mesélt nekünk alkotásairól, az Ostoba Cél című kötetéről, Izlandról, Németországról, vagy éppen példaképeiről, és az ihlet forrásáról is.
Tamás László úgy kezdte a mai rendezvényt, megmutatta az ő naptárát, hogy piros betűkkel szerepel benne a költészet napja. Ön számára mit jelent a költészet napja? A költő számára mit jelent ez?
Hát, hogy egészen őszinte legyek, mint a legtöbb ünnep, tehát most beleértem a nagy ünnepeket, meg a húsvétot, ami most ezt ugye. Szóval én úgy megünneplem, de meg a karácsonyt is, de ugye ezek mivel ugye hát mind a kettő családi ünnep, nekem meg nincs családom, illetve csak úgy a testvéreim hazaívlak a szülőfordulónkban, az egyik ott rakik, a másik baján. Most így tehát ugye a költészet napja mit jelent? Hát, hogy őszinteljek, legtöbbször egy könyvtári kötelező rendezvény, tehát amiket én nem szeretem a nyilvánosságot, szóval nem bírom tulajdonképpen, tehát nem lettem rosszul, vagy, de ilyen sok ember, és akik tudom, hogy tehát helyt kell állnom, ugye nem szabad azért nagy butaságot mondani, tehát többnyire csak annyi. Na most ez hál' Istennek nincs minden évben, tehát hogy én kerülök sorra. Én a Tamás Rászlónak mondtam is már, hogy Laci, hagyják ki engem mindenféle rendezvényből. Tehát még akkor se szívesen jövök, hogyha fizetnék. fizettek érte, mint ahogy nem fizettek, ugye? De ez természetes. Igen.
Mikor megtudta, hogy fiatalok is lesznek itt a közönségben, középiskolások, akkor mit gondolt, hogy ők hogy fogják majd önt fogadni, és mit gondolt, hogy mit fog majd nekik mondani?
Igen, hát az, hogy mit fogok mondani, ezt mondjuk, hogy a Tamás Rászoló, hogy nagyjából egyeztettük, hogy melyik versek hangozzanak el, meg amikor az életutamról volt szó. Most mi volt a másik kérdés, hogy egyáltalán hogy fiatalok? Hát én mindig örömmel. Annak ellenére, hogy nem örömmel vagyok itt, mint amit említettem volt az előbb, de sokkal jobban örülök ezt a felnőtteknek is, főként, amikor néhány ilyen egészen jó ismerőssel találkoztam. De mivel tudom, hogy szükségük van erre, tehát egyrészt, tehát ha csak nem olyan magyar tanáruk van, aki szóba, vagy megemlíti, hogy na, gyerekek, magam a költészet tapja, és elmondja legalább, hogy miért ünnep ez, tehát miért hivatalos ünnep. És hát mivel az iskolában, főként mai irodalomról, hát nem nagyon esett szó, hát még a gimnáziumban esett, ahol mondjuk nagyobb óraszámban, meg nagyobb intenzitással vannak a magyar órák. Ha csak nem olyan tanár, mint akit említettem az előbb, az én valamikori magyar tanárom, meg mondjuk amilyen tanár én is voltam, mert én a mai magyar irodalmat még a levelező tagozaton is megpendítettem. Tehát tudtam, hogy lehet, hogy nem olvassák el azokat a regényeket, meg ez főként verseket, de hogyha én valamit beszélek róla, akkor ha az Isten segít, akkor marad benne valami az ő fejükben.
Napjainkban a költészet, a versek vajon ön szerint az emberek életében milyen szerepet tölt be egyáltalán? Tud-e helyet csinálni magának a vers az emberek életében?
Valahogyan tud azért, mert hát azt mondjuk a tévét nem szeretem ugyan, de például hiszem ma is van olyan műsor, ami... Na most, hát ebben az esetben, akinek nincs affinitása mondjuk a költészethez, hogyha nézi a tévét, mert ugye ott ő reggeltől estig, vagy nem estig, hanem évfélig, akkor óvatosan hal valamit ott. Tehát, hogy ha nem egy hosszú költészet való eszbefuttatások, de az igazság, hogy nem néztem meg a műsort, hogy van-e, de valamelyik csatornán biztos, a közszolgálatin inkább persze, mint a kereskedelmi ott kizárt dolog.
Az önköltészete, hogyha az Ostoba Tél című kötetet valaki a kezébe veszi, akkor milyen témájú versekkel találkozhat, milyen érzések lehetnek az emberben? Ezeket lehet egyáltalán bekategorizálni, vagy egyértelműen amilyen érzés éppen elkapta a költőt, akkor az a vers úgy született meg?
Hát szóval mondjuk ezt nekem nagyon nehéz így megfogalmazni, de csak mondok egy példát, hogy a múlt héten küldtem el egy régi barátnőmnek Pestre, az Editnek, ezt a verses kötetemet. Sokáig nem küldtem el, valahogy kimaradt, és akkor most elküldtem neki. És tegnap este hívott föl, tehát megköszönni, és megköszönte, és valami ilyesfélt mondott, hogy hát, hogy engem ugye évtizedek óta ismer, de mert tudta is, hát, hogy írogatok, meg írok verset, meg tudott erről a könyvről is. De hogy nem ismert erről az, mert ahogy megkapta tegnap, vagy tegnap előtt, akkor hát saját állítása szerint miért hazudna, hogy 10 órakor elkezdte olvasni, és 2-ig nem tette le. És hogy nem vette észre rajtam, hogy én ilyen lírai alkat vagyok. Hát mondom, hát ezt tudnod kellene, hát én lírikus vagyok, tehát a lelkem az. Tehát, hogy most az ő válaszával válaszolok.
Több vers, amit például ma is elhangzott itt, van, megjelennek benne német helyszínek, Izland. Melyik milyen szerepet tölt be az ön életében?
Hát az Izlandról, akkor előbb azzal, nagyon közel áll hozzám az a földrajzilag is, tehát, és szellemileg főként. Tehát én mindent elolvasok, meg hogyha a tévében van valami, akkor még azt is vállalom, hát most nemrégiben volt egy ilyen műsor, hogy Latgeon, hogy izlandi vulkán kitörés, ez nem érdekel annyira, de hát azért én megnézek mindent. Na volt, amivel én ezt nem tudom fogni, tehát egy barátomat kellett fölhívni, hogy megnézhetném, hát egy órás műsor volt.
De honnan ez a vonzódás? Mert ugye elárult a fiataloknak, hogy Izlandon soha nem járt.
Hát igen, sajnos nem volt szerencsém, hogy kijussak, de nem tettem le róla, hogy valamikor, hát nem lehet olyan nagyon drága, csak a helyzet az, hogy én, ha már ott van, ugye, olyan messze, akkor én hajóval mennék legszívesebb, az mivel ugye rá is érek. Repülőn még nem volt szerencsém utazni, de félek, egyszerűen félek a repülőtől. De hogyha a lehetősége menne, akkor még vállal, tehát mit tudom, hogy egy barátom küldene egy repülőjegyet, akkor fölülnék arra. Hát, hogyha lezuhan, hát akkor most éppen lezuhan. De hát a vonat is, meg a hajó is, a hajó meg elsüllyed. Az állítólag sokkal gyakoribb, mint a repülő.
Németországhoz való vonzódás, hogy a gyökerek miatt van, császártartás miatt?
Igen, a gyökeret, ugye. Tehát én ez sokáig érdekes, meg hát otthon nálunk a családban, szóval nem volt ez ilyen dicsekvő dolog, szóval félrejtés ne essék. Arról nagyon sokszor, tehát már kisgyerekként is tudtunk arról, hogy a mi őseink Németországból jöttek a 18. században, 1700-es években, és így tovább. Családi tradíció, hogy úgy mondjam.
Akkor származás és kultúra miatt is Németország, illetve Izland más szóba került, viszont amikor elhangzott egy néhány vers, akkor nem csak más nemzetek költői, hanem például Pilinszkitől is volt a vers előtt motto. Milyen szerepe van a mottónak az ön versei előtt?
Igen, nagyon jelentős szerepe van. Egyrészt az a vers, mert előbb megíródik a vers, és utána teszek oda mottót, tehát ami tartalmilag kapcsolódik ahhoz. Egyrészt, másrészt pedig ezek olyan idézetek mindegyik, amit én szeretném, hogyha minél több emberben megragadna, meg könnyen megragad egy versnek a mottoja, hogy mi a fenének írta oda, és akkor elkezd gondolkodni rajta. Meg hát akkor annak az illető költőnek, idegenek is, németek is, Heine, meg ilyeneket. Tehát, hogy ismerje meg. Tehát valami hát esetleg kedvet kap ahhoz, hogy megnézze a lexikumot, vagy az interneten, hogy ez az a TS eljött ki a jó fene, és akkor elolvas legalább ott egy oldalt, és megtudja ezt is. És akkor lehet, hogy bemegy a könyvtárba, és megkérdezi, hogy van-e TS eljött kötet, mint ahogy van most mellé sok.
Akiktől a mottok származnak a vers elején, azok példaképként szerepelnek az ön életében?
Igen, példaképek is. Hát nem az életemben, hanem a költészetemben, ha szabad így mondani.
Egy költőnek gondolom én, hogy mérföldkő lehet, amikor a versei kötetben megjelennek. Amikor az ön kötete megjelent, akkor mi volt az első gondolata? Milyen érzés, amikor költőként elmondhatja ezt magára az ember, hogy igen, saját kötetem jelent meg?
Hát egy jó leső érzés, tehát szóval mondjuk büszkeség is, meg hát szóval jó lesik, na hát ez természetes. Na most ez a könyvem, ez az Ostoba tér, hát ugye ez látszik, hogy jó vastag, ez majdnem, hogy ilyen gyűjteményes, mert azt megelőzően majdnem 20 éve jelent meg egy 60 vers címmel, de ezek, tehát, illetve a régi, az 91-ben jelent meg, tehát a rendszerváltás után, amikor már lehetett ilyet csinálni.
Dolgozik-e most esetleg újabb gyűjteményen, újabb köteten? Gondolom a versek azért íródnak, de cél esetleg egy újabb gyűjtemény kiadása?
Hát egyrészt nem nagyon íródnak, nem tudom, hogy mi történt velem. Szóval voltak betegségeim, és aminek következtében, mert hál' Istennek fölépültem, most voltam nemrég 3 hónapig, de egyre több gyógyszert adnak. És én az egyik orvosommal próbáltam alkudozni nemrégen, hogy doktor úr, hogy nem lehetne egy kicsit csökkenteni a gyógyszereket. És akkor kérdezi, hogy miért, hogy rosszul érzi magát. Mondom, nem, nincs semmi mellékhatás, de úgy is szeretném, hogy néha sörözzessek is barátokkal. Mint a régi szép időkben, és akkor jönne az ihlet. Aztán abban maradtunk, hogyha nem akarok megint kórházba kerülni, akkor inkább legyintsen a versekre.
Hát reméljük, hogy ez csak egy ilyen átmeneti időszak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyrésztről jó egészséget kívánok, és jó munkát kívánok a folytatásra.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük Gróf József kalocsai költőnek és a Kalocsai Szó és Kipantológia szerkesztőjének. Azonnal visszatérünk a kalocsai gerilla kertész mozgalommal.
Egy boldog pillanat nem más, csak színes vadvirág, mi elhervad, mik haza sem érsz. Mikor élvezed, hogy a forgást nem bírod tovább, és elszédülve földetre néz. Az élet szélvihar, nem tudhatod, mit kavar, de végül csak rajtad áll, hogy jó vagy rossz, mi rád vár. Ha nevet a világ, mindig visszamosolyog rád, s a tiéd, amit vársz, egyszer úgyis hazatalálsz. Csak hidd el, a boldog pillanat elszáll, mint egy régi nyár, vagy mérges? Mi az, mi feldob? Mondd, mitől félsz? Mitől vagy főhős? Mitől vagy győztes? Mitől vagy boldog? Őszintén, őszintén. Mondd, mit kérnél az élettől? Mit úgy átélnél még szívedből?
Fruzsina és a hazatalálsz itt a Korona FM 100-on, 10 perc múlva 11 óra, a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk utolsó témájával jelentkezem. Lokálpatriotizmus, a természet szeretete és barátság. Ezekkel a szavakkal jellemezhető leginkább összefogásban a kalocsai gerilla kertész mozgalom kemény magja. Van ugyanis néhány jó barát, néhány család a városban, akik örökbe fogadták a Vajas csatorna belvárosban csörgedező partszakaszának egy részét, és rendszeresen rendbe tartják. Levonulnak oda, rendbe teszik, és hogy ezt együtt tegyék, egy néhai szemiszomot is rendeznek. Idén a múlt héten léptek először a tettek mezeire, de mostantól októberig rendszeresen találkozhatunk majd velük, ígéri a főgerilla, Bolvári Ferdinánd.
Múlt szombaton a Kalocsai Gerilla Kertész Mozgalom megtartotta ez évi második összejövetelét. Ez a második, ez volt az első olyan igazi. Tehát most olyan rendes létszámban is jelen voltunk. Előre megterveztük azt, hogy fogunk egy kicsit majd utána maradni még, kicsit egy kis baráti beszélgetés, kvaderkázás közben úgy felelevenítjük a telet, meg a terveinkről beszélgetünk. De először úgy kezdtem, hogy az újságba tettem be hirdetést a horgászokat, úgymond figyelmeztetve, hogy jövünk. Nem az, minket ők nem zavarnak, de azt vettük észre, hogy azért nem örülnek nekünk, de így akkor szóltunk előre, hogy jönni fogunk, és tényleg úgy is készültek, hogy a híd túloldalára mentek horgászni. Összejöttünk először fűnyírókkal, lenyírtuk szépen a füvet először az egyik oldalon, és akkor a lányok szokták az elhaladt fűnyírók után összegerevízni és összesöpörni, amit lenyírtunk, tehát össze is gyűjtjük, egy kis kocsival egy rakásra össze is hordjuk, tehát nem hagyunk ott semmit. Így gyakorlatilag az a gazos terület, ami kialakul így a tél végével, az, hogyha két hetente le van nyírva, egy pázsitnak tűnik. Elhatároztuk, hogy rendszert viszünk az összejöveteleinkbe, minden páratlan hét szombatján délután 16 órakor addig, amíg a fű nő, tehát egészen késő októberig össze fogunk jönni, tehát egy gyakorlatilag felállítottunk egy gerilla kertész naptárt. A másik, a város felkérésére május 1-én csónakázási programot fogunk biztosítani a város lakóknak, úgyhogy a vajas túloldalán, a trófea vendéglő oldalán kialakítunk egy bázist, és akkor délelőtt 10 órától este 5-ig annak, aki kedve szottyan arra, hogy kicsit csónakázon a vajason, az elviheti a csónakokat, természetesen felelősségnyilatkozat aláírása után. Azoknak, akik pedig önállóan még azért nem volt ilyenben részük, azt szívesen kísérővel megcsónakáztatjuk. Természetesen mentőmellénnyel, úszni tudás kikérdezésével, ebben már van azért jó gyakorlatunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 4.-5. alkalom, amikor ilyen nemzeti ünnepen csónakázást biztosítunk, úgyhogy ezeket beszéltük meg. Most már 2 éve a Baranyi Ági jóvoltából működik egy üzem, egy honlapunk, és mellette egy Facebook oldalunk is, amelyet most már a feleségem Anikó is hozzáfogott karbantartani, és elég szép is élet folyik a Facebook oldalunkon. Gyakorlatilag oda fölkerül minden frissen, és ott nyomon követhetőek vagyunk, ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt esetleg a sorsjátékunkon, tehát lehet like játékra pályázni, jó láthatósági felszerelést gerillakertész pólóval lehet nyerni, és a csatlakozókat pedig nagyon szívesen várunk, akár ha valaki engem ismer és megszólít, mint ahogy tette egy házaspár ezt a múlt héten pénteken, hogy másnap ők szeretnének eljönni, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk Ágit és Csabát, és nagyon örültek neki, hogy részt vettek ebbe, és mi is nagyon örültünk, és jól is érezték magukat. Úgyhogy én bárkit biztatnék, hogyha akkor is, hogyha lakótelepen lakik, akkor is, hogyha csak társaság hiánya van, és kötetlenül minden, tényleg semmiféle kötelezettsége nincs abban, hogy eljön. Nem kérünk tőle tagdíjat, nem kérünk részvételi díjat, semmit nem kérünk. Azt kérjük, hogyha eljön valaki, akkor lehetőleg egy söprűt vagy egy gerebjét hozzon magával, ha nincs, azt is szívesen adunk, és kicsit segítsen ott nekünk. Látja mindenki, hogy milyen munkában kell éppen bekapcsolódni, és nagy szeretettel fogadjuk utána. Mindenki, úgy szoktuk csinálni, hogy ami van otthon, nekem volt most 3 liter vörös borom a térről, megmaradt forradt bort szoktam készíteni, azt én felhígítottam jó erősen szódával, azt megírtuk egy másik férfiú hozott egy kökénypálinkát, amit megkóstoltunk, zöldséget hozott a Sáfel János barátom, szalonnát sütöttünk, tehát mindenki, így összehoztunk mindent, és aki amit ide elhoz, azt arra szánta, hogy elhozza, tehát senki nem nézi azt, hogy ki vesz belőle, ki eszik belőle, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jó kis kollektíva, mindenféle kötelezettség nélkül azt hozzáteszem. Nagyon sok olyan tagunk van, és tagságot is azért idézőjelben mondanám, mert itt semmiféle tagsági nyilatkozatot, belépőt, ívet nem kell aláírni. Az a tag, aki föl van véve az elektronikus jegyzékünkbe, akinek az e-mail listán szerepel a neve, annak én kiküldöm mindig. Nagyon sokan vannak olyanok, akik egy évben egyszer jönnek el, vagy kétszer, háromszor, de őrájuk is barátiilag gondolunk. És a másik, hogy aki eljött, az biztos, hogy utána, és jó magam is ilyen vagyok, meg a barátaimról is tudom, amikor lenyírtuk és szépen rendbe tettük ezt a területet, nekem kerülő ugyan, de a gyerekeimet, amikor elviszem gyalog vagy biciklivel iskolába, akkor én erre jövök mindig visszafelé, és olyan jól esően ránézek, és tudom, hogy de jó, itt a barátaim, társaim keze, munkája benne van, és, ja, és még azt szeretném elmondani, hogy megálltott. Két nagyon nagy élményben volt részünk, egy mozgáskorlátozott fogyatékkal élő fiatalember megálltott, nézett bennünket egy darabig, és amikor látta, hogy figyelünk rá, akkor először olyan nem értettük pontosan, hogy mit mond, de jobban odafigyelve azt mondta, hogy köszönjük szépen a kalocsaiak nevében, amit maguk itt csinálnak. Hát ettől nagyobb köszönet, ettől nagyobb fizetséget el se tudok képzelni. És volt még egy nagyon érdekes, egy úri ember, akinek most a nevét nem tudnám felidézni, de a Facebook oldalukon a fényképe ott lesz, meg a neve is, azt hiszem, hogy jegyeztük, odajött és megkérdezte, hogy kik vagyunk mi, és hogy mivel lehetne támogatni ezt, amikor már hallotta, hogy kik vagyunk, mivel lehet támogatni minket. És mondtam, hogy hát van, aki hoz egy üveg italt, 3 doboz sört, van, aki ad 1000 forintot üzemanyagra, egy nagyon kedves baráti házaspár május 1-ére viszont kakasokat ajánlott, amiből kakaspörköltet fogunk főzni, és erre benyúlt a zsebébe, elővette egy 1000-est, és azt mondta, hogy tessék, azt mondja, ez nekem nagyon tetszik, amit itt önök csinálnak. Úgyhogy rengeteg ilyen kellemes élményben volt részünk, és még az idő is kedvezett, jó csónakáztunk a gyerekekkel, nagyon jó volt, azt kell, hogy mondjam. És büszke vagyok azokra az emberekre, akik a hívó szóra jöttek, jönnek, és önzetlenül dolgoznak a város érdekében.
A Kalocsai Gerilla Kertész Mozgalom múlt szombati akciója kapcsán Bolvári Ferdinánd azt is elmesélte, hogy mi volt a legszebb fizetség, amelyet a csapatával végzett a munkáért, illetve az önkéntes kertész ugyanakkor hallgatóinkat is szeretné egy kicsit megszólaltatni.
Egy fiatal srác odajött megállt, és azt kérdezte, hogy ti tényleg ezért nem kaptok fizetést? Mondom, nem, hogy fizetést nem kapunk, mi rakunk bele még pénzt, mert az az üzemanyag, amit tankolunk bele, az a mi pénzünk, éppen aki a fűnyíró, ő tankolta meg. Tehát nem, hogy fizetséget nem kapunk, de nem is ezért tesszük. Nekünk az a fizetségünk tényleg, amit ez a mozgáskorlátozott fiatalember mondott, az a köszönet. És a másik, amit még nagyon szeretnénk, hogyha akinek tetszik a tevékenységünk és szimpatikus, hogyha vigyázna rá, ezt nagyon-nagyon megköszönném, és ezzel azt gondolom, hogy az egész elnyeri az értelmét. Figyeljünk arra, hogy ne szemeteljünk. Nem csak itt, de itt kifejezetten kérném szépen. És nagyon szépen kérném a fiatalokat is majd, ugye jön a jó idő. Én meg szeretném majd beszélni a Lengyel Gáborra, a kommunális intézmény vezetőjével, hogyha lehetséges és módjuk van áll a padokat följavítani ezen a területen, mellé a szétvert, megrongált kukákat helyreállítani, és akkor azt kérném a fiataloktól is, hogy vigyázzanak, ne dobálják el a szemetet. Akkor ez egy nagyon szép terület. Tehát a hétszótér, amit a városot csinált, azzal ez a 2 híd köze, ez elnyerte azt a funkciót, amire hivatott. És azzal a kis résztel, amit mi hozzá tudunk ehhez tenni, így egy teljes egységet alkot. Ha erre tudunk vigyázni, és mi a mi részünket mi rendszeresen meg fogjuk tenni, akkor az a városnak egy nagyon szép pihenő és relaxációs ilyen övezete lehet. Érdemes kijönni sétálni, levegőzni, aki szeretne, és oda jön hozzánk, mi szívesen segítünk egy kicsit a vízisportokba belekóstolni. Úgyhogy röviden ennyit szeretnék mondani. Van egy állandó mag. Azt mondanám, hogy ez a mag, ez egy olyan gyerekestől mondom, mert mi családokban gondolkodunk. Tehát azt gondolnám, hogy 20 fő. Ez egy 5 házas pár, 5-6 házas pár. Ők azok, akik a kemény mag. És akkor köréjük még, ha én úgy összeszámoltam, volt már úgy, hogy összeszámoltam, hogy hány embernek megy ki az e-mail, amikor kiküldöm, az azt jelenti, hogy aki e-mailt kap, az már legalább egyszer volt. Az több mint 50. Több mint 50 ember. Úgyhogy tényleg állandó mozgásban van. Most is volt olyan, aki másnap reggel azt kérdezte tőlem, hogy figyelj, lehet hozzátok jönni, csatlakozni? És neki is az e-mail címét felírtam, hogy ne lehetne, nagyon örülünk neki. Tényleg ez egy olyan közösség, úgy gondolom közösség kezd kialakulni, ami azt gondolom, hogy mentes mindenféle érdektől, és a természet szeretetre épül, meg a város szeretetre. Valakinek azt mondtam, hogy mi lokálpatrióták vagyunk, úgyhogy várunk mindenkit szívesen, szeretettel. Az a lényeg, hogy egy kicsit tegyen a városért, meg a környezetért.
Hát köszönjük szépen Bolvári Ferdinándnak, a Kalocsai Galéra Kertész Mozgalom vezetőinek, hogy mindezt elmesélte nekünk, és természetesen a munkájukat is. Velük jövő héten a Vajas Kubikus Park mellett húzódó partjánál találkozhatunk legközelebb, és önt is várják szeretettel. Ennyi volt mára a Turmix 2014. áprilése 19-én. Műsorunk legközelebb holnap jelentkezik, ugyanebben az időpontban délelőtt 10-től 11 óráig, benne húsvéti gondolatokkal, színész kedvencekkel és a tojásvásárlás sportíjaival is. Tartson velünk vasárnap is itt a Koronában.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.